Elindult a FameLab, a világ legismertebb nemzetközi természettudományos performance versenyének jelentkezési időszaka. Ha egyetemista, kutató vagy tanár vagy, akkor mutasd meg, hogy te hogyan tudnád 3 percben előadni a szakterületedet. Engedj nyugodtan szabadjára a fantáziádat, és győzd meg az előselejtező zsűriét Pécset vagy Budapesten, hogy bekerülhess a magyarországi döntőbe. A bejutók nyereménye egy tudománykommunikációs és előadói mesterkurzus, amit az egyik legnevesebb brit tudományos ismeretterjesztő Quentin Cooper és én tartunk majd. Aki pedig az április 27-i hazai FameLab show-n a legjobban teljesít az MTA dísztermében sok száz ember előtt, az képviselheti majd Magyarországot a Cheltenham-i Science Festivalon, a nemzetközi döntőben. Ahogy több korábbi FameLab döntő szerepelt már vendégként a Szertár Podcastben, hallhattátok, hogy ez egy remek lehetőség ezen a területen tapasztalatokat szerezni, kapcsolatokat építeni, és megismertetni a nagy közönséggel, hogy mi az, amit titeket a tudományos életben inspirál. Erre talán egyre nagyobb szükség van. A FameLab hazai szervezői a Magyar Tudományos Akadémia és a British Council Magyarország. Részletek és jelentkezés a www.mta.hu/FameLab oldalon, a fém mint hírnév, a lab mint labor, tehát FameLab, de a linket megtaláljátok a podcast leírásában. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 173. adása, ami elég rendhagyó lesz témában és szerkesztésben is. A Szertár Podcast a CEU Határtalan Tudás rendezvény sorozatának az egyik média partnere. Így mindig beszámolok az épp soron következő eseményről, meghívva a rendezvényen fellépő kutatók vagy közszereplők közül egyet-kettőt. Volt már az adásban ennek kapcsán hálózatkutató fizikus, vezető közgazdászok, klímaszakértő, babakutató és nyelvész. Most egy társadalomtudóssal, Fodor Évával, a CEU rektor helyettesével ültem le beszélgetni az irodájában, kétszer, közvetlenül egymás után. Ezt mindjárt megmagyarázom. A február 27-i, tehát csütörtök este 18 órai rendezvény címe Nemek és nem váltók. Igen, a genderről, a társadalmi nemről lesz szó. Fodor Éva szociológus mellett ott lesz még Acsádi László neurobiológus, Rajsz András teológia professzor és Márton Joci aktivista is. Az biztos, hogy nem egy unalmas beszélgetés lesz, de az is, hogy nehéz lesz az absztrakt fogalmak világában közös pontokat találni. Bevallom, nekem is az volt, amikor Fodor Évával leültünk beszélgetni. Bár nagyon türelmesen válaszolt a kérdéseimre, azért sok esetben láthatóan erősen próbára tettem őt, és ahogy az sok interjúnál lenni szokott, a felvétel után most is beszélgetni kezdtünk. Aztán pár perc után úgy döntöttünk, hogy rögzítjük a pontosításokat és a fogalmi tisztázásokat. A két beszélgetésben elkezdtem, nem akartam teljesen összenyírbálni, mert nem szerettem volna, ha kontextusból kiragadva lógnának részletek, ezért végül nagyobb egységekre bontottam a hanganyagot és ezeket raktam egymás után nektek. Próbáltam figyelni, de lesznek benne oda-vissza hivatkozások és ismétlődések. Mérlegelnem kellett, hogy ez vagy a hitelesség. Szóval vágjunk bele! 3 évvel ezelőtt, csak hogy egy kis előtörténet, hogy hol került elő eddig ez a téma, majdnem 3 évvel ezelőtt, 2017 májusában ültünk le Nagy Beátával beszélgetni a Corvinus Egyetemről. Ott elsősorban az volt a fókusz, hogy a nők, illetve a férfiak a tudományos, műszaki és informatikai területeken hogyan állják meg a helyüket, illetve milyen kihívásokkal kell szembenézniük. Érintőlegesen ott beszélt arról, hogy mi az, hogy társadalmi nem, meg ilyen fogalmakat tisztázott, viszont azóta meg 10-szereződött nagyjából a hallgatottságunk. Úgyhogy nem valószínű, hogy ennek hatására, de egy kicsit innen meg tudnánk közelíteni a témát, hogy mit akar egyáltalán az, hogy gender.
Az a szó, hogy gender már nagyon régóta a társadalomtudósok köztudatában van. Ez egy teljesen hétköznapi fogalom, amit a szociológusok, antropológusok, történészek is nap mint nap használnak az írásaikban. Úgyhogy meglehetősen meglepő volt, amikor ez a fogalom átalakult hirtelen, és nem csak Magyarországon, hanem az egész világon, vagy a világ számos országában átalakult egy szakmai fogalomból egy politikai kifejezésé, egy politikai, mint egy citok szóvá. Ez azért az elmúlt 5-6 évben történt, Magyarországon inkább az elmúlt 3-4-ben.
A szitokszóhoz képest Azt gondolom, mindenki a saját érzelmi töltetével megtölti. Ehhez képest mit jelent szakmai értelemben?
Mondjuk a 60-as, 70-es évek feminista mozgalmai vetették fel azt a gondolatot, hogy érdemes a nemről úgy gondolkodni, mint két különböző dolognak az összetételéről. Az egyik az, amit szexnek neveztek az angol száz irodalom, és a másikat pedig gendernek. A szex kategóriába tették azokat a dolgokat, amikről úgy gondolták, hogy ezek velünk született tulajdonságok, és amelyek a férfiak és nők közötti különbségeknek mondjuk a biológiai háttere, és a gender...
Tehát a nemi jellegek például, ivarszervek
meg ilyenek. A kromoszómák, a hormonok, a nemi jellegek, a nemi szervek látható és nem látható nemi szervek, és tovább. Illetve a gender kategóriába tették az összes többit, tehát azt, hogy mit értünk az alatt, hogy nem, hogy mit jelent férfinak és nőnek lenni, hogy egyáltalán hány nemben gondolkodunk, hogyan kategorizáljuk, hogyan csoportosítjuk az embereket, már születésükkor. Tehát ez a gender, a társadalmi
itt
nem.
Most azt értjük ez alatt ezeket a sztereotípikus dolgokat, hogy a lányokat nem tudom, rózsaszín ruhákba öltöztetik, a fiúkat kékbe, vagy...
Ennél egy picit többet értünk ez alatt. Tehát, és pláne azért a fogalom fejlődött. Odáig, hogy a gender az egy társadalmi dolog, idáig viszonylag jól elfogadható az emberek számára. Tehát az, hogy nemi szerepek különbözőek, ez tulajdonképpen még, hogyha magukban néznek, akkor még a nagyon keményen hát a gender tagadó politikus nők is elismerik, hiszen hogyha belegondolnak, hogy 100 évvel korábban közelítőleg sem vállalhattak volna ilyen szerepet, mint amit most csinálnak, akkor rájönnek arra, hogy ezek a dolgok változnak. Tehát az, hogy a nemnek a jelentése, a nem, hogy mit jelent nőnek lenni, ez természetesen a társadalmi kontextustól függ, és ennek megfelelően változik korban. De azért a gender többet jelent ennél, és azok a kutatók, akik ezzel foglalkoznak, azok felvetnek olyan kérdéseket is, hogy vajon muszáj-e éppen két kategóriában gondolkodnunk, vagy muszáj egyáltalán kategorizálnunk. Nem lehetséges egy olyan társadalom, illetve hát mutatnak példákat olyan társadalmakra, ahol nem két nemi kategória létezik, hanem több esetleg.
Vannak ilyen társadalmak, ahol?
Hogyne, számos ilyen társadalom van. Tehát a nyugati kultúrától nem érintett helyeken nagyon-nagyon sokféle módja létezik annak, hogy létezik ennek a fajta kategorizálásnak.
Tudsz ilyenre példát mondani? Amit
számosan, de mondjuk a legnagyobb csoport Indiában vagy a dél-ázsiai területen található, tehát ahol létezik egy hijra nevezetű csoport, akik sem nem férfiak, sem nem nők. Indiában egyébként az elmúlt néhány évben még legalizálták is ezt a kategóriát, tehát Indiában 3 nem létezik, férfiak, nők és hijrák. Azt gondolnánk, hogy ez egy kicsi csoport, de egyáltalán nem az. És ugyan most nagyon elég nagy szegénységben élnek, ahogy egyébként az indiai társadalomnak a jelentékeny része, de valamikor a 19. század előtt nagy becsben álltak például uralkodói, meg főúri udvarokban a hijrák, akik más néven eunuhoknak is nevezik őket.
De ezek... ők ott mint egy különlegesség voltak, egy kuriózum, akit lehetett mutogatni, vagy pedig szerepeket töltöttek be az szerint, hogy nem tudom, akár uralkodóként funkcionálhattak.
Uralkodóként nem funkcionáltak, de fontos szerepeket töltöttek be, és nagyon sokan voltak, úgyhogy a kuriózum nagyon messze volt az ő szerepük a kuriózumoktól. Házasodhattak is, tehát egy teljesen normális életet élhettek. Aztán az angol gyarmatosítók a 19. században betiltották a hijrák létét, és ezzel gyakorlatilag a föld alá söpörték őket, és marginalizálták a társadalomban. Most mondom, az elmúlt néhány évben legalizálták újra a létüket. De ez csak egy példa. Az észak-amerikai őslakos indián törzsek között is nagyon-nagyon sokféle nemi kategorizálás létezik. Van, ahol 5 fajta nem van, van, ahol 6 fajta nem van, és így tovább.
Kritikaként ilyenkor azért felvetődhet, hogy ezek teljesen más kulturális háttérből fejlődtek ki. Miért kellene ezt rá idézőjelben erőltetni mondjuk a nyugati társadalmakra? Vagy
pontosan,
nem is annyira idézőjelben.
Most pontosan azt mondtad el, hogy a gender társadalmilag konstruált. Tehát, hogy mit értünk az alatt, hogy nem alatt, az egy a társadalmi kontextustól függ. Persze, ezekben a társadalmakban azért ilyen más a nem koncepciónk, mert ezek a társadalmak nagyon mások, és nem érintettek a nyugati kultúrának meglehetősen erőteljes hatásától. Tehát amikor azon gondolkodunk, hogy mi a nem, akkor a társadalomtudósok azt mondják, hogy érdemes nem beszorítanunk magunkat csak is a nyugati kultúrának a definíciójába, hanem hogyha körülnézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy ezt egészen másképpen is lehet definiálni. Tehát a mi definíciónk is változhat, illetve hát változott is természetesen. Nincsen feltétlenül normatív, mondjuk elvárás ebben a dologban. Tehát a szociológusok nem azt mondják, hogy akkor így, hogy mindenképpen be kellene vezetni egy harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik nemet. Nem, nem ez az állítás. Az állítás az, hogy nem, legalábbis nagy részt társadalmilag konstruált. Ahogy mi gondolunk arra, hogy mi kik vagyunk, ez nem a mi biológiai tulajdonságunknak a következménye elsősorban, hanem hát ezt a biológiát is magunk is értelmezzük valahogy, illetve a szerepeinket, a kategóriáinkat, a kategorizálást magát, ezt a társadalmi helyzetről és a kontextustól tanuljuk.
Rendben, ezeket kutatjátok ti, társadalomtudósok. Azok, akik viszont nem mélyülnek el ennyire ebben a témában, azért csak hozzák magukkal az öröklött tradíciókat, és a biológiai nemnek megfelelően próbálják kategorizálni magukat, illetve az embereket, nem?
Egyrészt ez részben igaz, részben nem. Tehát vannak, akik nem találják a helyüket ezekben a kategóriákban, és megpróbálnak átváltani egyik kategóriából a másikba. Ez sem egy nagyon pici százaléka, tehát egy pici százaléka a népességnek persze, de nem teljesen elhanyagolható. Egyrészt a kromoszómák sem feltétlenül egyértelműek, tehát születnek emberek nem XX vagy XY kromoszómákkal, hanem ezeknek különböző variációjával, és különösen léteznek olyan emberek, akik nem találják igazán a helyüket abban a kategóriában, abban a nemi kategóriában, ahova őket bezárták, illetve akik úgy érzik, hogy egyikbe sem passzolnak be. Tehát vannak, akik nem találják a helyüket az egyikben és a másikban szeretnének tartozni, illetve vannak olyanok, akik valahogy egyikben sem találják a helyüket.
És hogy mi az, ami nekem nem jött át, azt megpróbálom összefoglalni, amiről itt beszélgettünk az előbb, az volt, hogy ugye a biológiai nemet meghatározzuk férfiként meg nőként. És erre mondtad, hogy a társadalmi nem ez ennél egy sokkal, de sokkal tágabb dolog, ugye?
Hát legalábbis komplikáltabb.
Vagy legalábbis komplikáltabb, viszont az emberek nagy része binárisan határozza meg magát, tehát férfiként, nőként, és ez többnyire a biológiai nemükhöz kapcsolódik.
Stop! Amikor azt mondod, hogy emberek, akkor kire gondolsz? Akkor magadra gondolsz, meg még néhány ugye a nyugati kultúrában felnőtt korodbeli emberről. Nem feltétlenül igaz ez például sokkal fiatalabbakra. Tehát számos kimutatás szerint a legfiatalabbak sokkal rugalmasabban kezelik a nemüket, és sokkal elfogadóbbak. Például nemrég olvastam azt, hogy legalább a harmaduk ismer valakit, aki mondjuk az Egyesült Államok beli felmérés szerint az amerikai fiatalok, legfiatalabb generációknak a harmada ismer valakit, aki nem érzi magát egyik nembe sem tartoz, sem férfinak, sem női kategóriába tartozónak. Tehát egy csomó olyan ember van, akik nem érzik úgy, hogy ők könnyedén tudják magukat definiálni ebbe a kategóriába. De az tény, hogy a mi kultúránkban valóban férfinak és nőnek tanultuk meg, hogy kell magunkat kategorizálni, így ezt tesszük. Az állítása a társadalomtudósoknak ebben a témában az az, hogy ez nem szükségszerű.
Aha, és akkor erről valóban beszéltünk, nagyjából ezeket elmondtad. Most kicsit összegzem, hogy miről beszéltünk, úgyhogy ez alapján folytatódik a beszélgetés. Majd nekem az volt ezután azt hiszem a felvetésem, hogy rendben van, de akkor ti társadalomtudósok, amikor kérdőíveztek valahol például, és megpróbáljátok megállapítani azt, hogy nem tudom, mi volt ott a példa, hogy születéskor várható élettartam, meg ilyen bármi hasonló, vagy fizetés,
keresetbeli
különbség ilyenek, akkor ott van egy rubrika, hogy férfi vagy nő, megkérdezitek az embertől, esetleg az, hogy egyéb, de az embereknek a nem tudom, 99,valahány%-a valószínűleg a biológiai neme alapján azt fogja mondani, hogy férfi vagy nő. És mondtam, hogy valószínűleg nagyon fontos azokkal is foglalkozni, akik abba a kisebbségbe tartoznak, hogy nem tudják magukat meghatározni egész pontosan, de hogy valószínűleg ez jelenti a megértés nehézségét, hogy az embereknek a nagy része, hangsúlyozom itt a nyugati kultúrkörben, Magyarországon, stb., tehát hogy nagyon nehezen tudna arra a kérdésre válaszolni, hogy mi önnek a társadalmi neme.
Erre nehezen tudna válaszolni, de természetesen az, hogy hogyan tesszük fel ezt a kérdést, már ez is társadalmilag meghatározott. Tehát másképp is föl lehetne tenni a kérdést mondjuk egy kérdőívben. Vagy például az is lehet, hogy nem tesszük föl. Tehát nagyon csak az utóbbira egy példa, nagyon gyakran kérdezzük meg az emberek nemét olyan helyzetben, ahol egyáltalán nincsen rá szükség. Tehát például, amikor diákok felvételiznek, akkor az első kérdés az az, hogy a neme. Na most ez valójában teljesen irreleváns a célból, hogy én eldöntsem, hogy az illetőt fölveszem-e vagy nem. Sokkal inkább, sok helyzetben tulajdonítunk jelentőséget a nemnek, amikor nem kellene feltétlenül, ez az egyik. Uh-huh. A másik az, hogy valóban úgy kérdezzük, hogy férfi vagy nő, és rakja magát valamelyik kategóriába, de megint csak a társadalomtudósok állítása az, hogy ez nem szükségszerű, ez nem a biológiából következik, ez nem így elrendeltetett, hanem másképp is meg lehetne kérdezni, például lehetne mondani azt, hogy egy 1-től 10-ig terjedő skálán, ahol az egy az a nagyon férfi, és a 10 az a nagyon nő, hol helyezni el magát ön. Ez esetben Aha. az emberek egy jó része valóban tiszta 1-est és tiszta 10-est írna, de az is lehet, hogy például generációs különbségek vannak abban, hogy mennyire hajlandók emberek belegondolni abba, hogy ők tulajdonképpen kicsodák, és mennyire követik csak azokat a mintákat vagy üzeneteket, amikkel felnőttek.
Kutatói szemszögből nézve viszont mennyire lehet ilyenekkel objektíven jól dolgozni? Tehát ez valószínűleg akkor nagyon szubjektív, hogy én mondjuk 7-es férfinak érzem magam, vagy 8-as nőnek, vagy bárminek. Hogyan lehet ez alapján meghatározni utána, mondjuk ott vagyok egy KSH alkalmazottként, csinálom a statisztikákat, megmondani, hogy a 6,5 betartozók születéskor várható élettartama mondjuk 78 év.
Nehezen, de nyilván ezek érdekes, nagyon érdekes kutatási témák lennének. Nem nagyon teszik fel ezeket a kérdéseket így, pontosan azért, mert ugye a tanult mintáink befolyásolnak, tehát azok erősen az 1-es, illetve a 10-es kategóriába sodorják az embereket, azért, mert azt gondoljuk, hogy oda kell tartoznunk, nem azért, mert feltétlenül valóban csak kizárólag 100%-ig macsónak érezzük magunkat, vagy 100%-ig femininnek, hanem azért, mert a fejünkben léteznek ezek a kategóriák, és nem tudjuk úgy elképzelni a nemet, mint egy folytonos dolog, mint nem egy nem kategóriákból álló, ezen belül nem két kategóriából álló, illetve nem egy olyan dolog, ami stabil. Tehát a társadalomtudósok pont azt próbálják ezügyben mondani, hogy ennek nem kell feltétlenül így lennie. És számos példája van a világon annak, hogy bizonyos társadalmak, bizonyos kulturális csoportok nem így gondolkodnak a nemről, hanem mint nem bináris dologról, vagy nem stabil dologról, akár egy élet során változtatható dologról. És ezek a kultúrák nem halnak ki ettől, nem lesznek nyomorultabbak, nem lesznek boldogtalanabbak. Tehát itt, de mondom, azért elsősorban nem egy normatív mondjuk állítás az, amit a szociológusok tesznek, hanem azt mondják, hogy az, ahogy gondolkodunk a nemünkről, az nem egy eleve elrendeltetett, illetve ez maga jellemzi és struktúrája a társadalmunkat. Ha másképp gondolkodnánk arról, hogy mi az, hogy nem, mondjuk akár több nemi kategóriát is el tudnánk képzelni, akkor mások lennének például a hatalmi viszonyok, mások lennének a kereseti különbségek, másképp néznek ki a társadalom, másképp néznek ki a jóléti állam.
Például a kereseti különbségek kapcsán, mert tudom, hogy ezzel azért elég behatóan foglalkozták korábban, szóval itt arra kell gondolni, ha például nem kérdezem meg az egyetemen, hogy mi a nemed állásinterjúnál, ez mondjuk csak az utolsó pillanatban derül ki, amikor megjelenik előttem valaki, vagy gondolom akkor se teljesen. Szóval, hogy itt erre kell gondolni, hogy akkor kisebbek lesznek mondjuk a felvételi torzítások nemek között?
Nyilván erre is igen, tehát például, hogyha nem tudod, hogy a felvételizőnek a neme micsoda, akkor elképzelhető, hogy másképpen ítéled meg az ő teljesítményét, mert tele vagyunk előítéletekkel az ügyben, hogy mikben jók a férfiak, és mikben jók a nők. Ez az egyik lehetőség, ez egy dimenzió ennek a dolognak, de az egész világunk más lenne akkor, hogyha nem kizárólag férfiakban és nőkben, igen, nem kategóriákban képzelnénk el az életünknek ezt a részét.
Ha a nemre, mint egy társadalmi képződményre tekintünk, vagy ahogy tekintetek, akkor ez alapján hogyan tudod leírni a társadalmat, hogy mik azok a kérdések, amire próbáltok válaszokat kapni? Gondolom, egy elég összetett kérdés.
Igen, ez egy elég összetett kérdés, de egy érdekes kérdés. Tehát amikor egy szociológusként a gender koncepció előjön, akkor az ember egyrészt, akkor sokféleképpen lehet ezt használni. Egyrészt lehet azt nézni, hogy milyen típusú különbségek vannak emberek között ennek a dimenziónak a mentén, tehát akkor észreveszünk a nemi egyenlőtlenségeket, általában nemi szerepeknek a különbségét.
De ilyenkor azok szoktak megjelenni a statisztikákban, nem, hogy mondjuk a nők meg férfiak közötti fizetési különbségek és ehhez hasonló dolgok.
Pontosan.
Viszont itt nőkről meg férfiakról beszéltek. Ez társadalmi nem ebben az esetben, vagy megegyezik mondjuk a biológiai nem?
Ez mindenképpen társadalmi nem, mert azért is társadalmi nem, mert azok a különbségek, amiket látunk férfiak és nők között ebből a szempontból, azok aligha a biológiai különbségekből, vagy azok a jelentékeny része nem biológiai különbségekből erednek. Azok a különbségek, amiket látunk, azok társadalmi folyamatoknak az eredményei. Igen. De ezen kívül a nem az még egy szinten társadalmi, és ez pedig az, hogy a társadalmi intézményeinknek a nemi különbségek, a gendernek a gondolata, tehát a férfiak és nők közötti különbségek, és ezeknek a jelentése, ez a társadalmi intézményeknek egy erőteljes része. Tehát, hogyha például mondjuk a családra gondolok. Uh-huh. A család, mint koncepció nem nagyon létezik, úgy, hogy legalábbis mi ismerjük, a férfiak és nők kategóriák nélkül. De ugye a család egy triviális példa, de mondjuk a munkahelyen is a gender egy fontos dolog. A munkahelyet, a munkahely létét struktúrálja struktúrálják a nemi különbségek. Uh-huh. Ahogy a jóléti állam meghatározása, vagy mit csinál egy állam, mi a feladata a jóléti államnak, mik a jóléti szolgáltatások, ezeket nem lehet értelmezni nemi kategóriák nélkül. A társadalmi hatalmi viszonyait, hogy kiknek milyen típusú lehetőségeik és hatalmuk van kik fölött, ezt sem értelmezhető, anélkül, hogy figyelembe vennénk a nemet, mint koncepciót, tehát mint egy kategorizáló tényezőt, és a nemeknek a jelentését és a nemeknek a hierarchiáját.
Amikor megnyitom a KSH-nak a honlapját, csak hogy nagyon leegyszerűsítsem, rákeresek bármilyen statisztikára, mondjuk születéskor várható élettartamra. Uh-huh. Van két oszlop, férfiak, nők. Uh-huh. Hogy állapítja meg a KSH a két oszlop tartalmát?
Ez nyilván ugye részben önbevallás, részben pedig a kérdezőnek a megítélése a másikról. De azért azt hagyd tegyem hozzá, hogy Magyarországon ugyanez így van, de például Németországban, ahol pár évvel ezelőtt bevezették azt a lehetőséget, hogy te neked nem kell férfi és nő között választanod, hanem te választhatod azt, hogy te egy harmadik nemű vagy, hogyha ezt különösen a születési anyakönyvi kivonatban, ott mondjuk nem két kategóriát lát az ember.
Aha, oké, rendben van. Akkor ezek majd később fognak megjelenni mondjuk a ottani statisztikáinkban.
Már most is megjelenik az, hogy hányan kategorizálják magukat ebbe. De megint csak az, hogy hányan kategorizálhatják magukat ebbe, illetve hány ember akarja használni mondjuk az Egyesült Államokban egyre elterjedtebb semleges nemű személyes névmást. Uh-huh.
Ezzel nekünk annyira nem kell szembenézni, tehát nálunk van az ő, és akkor így nehéz.
Igen, Magyarországon szerencsére ezt nem kellett problematizálni, de azért nagyon sok nyelvben létezik férfi és női személyes névmás, és ezekben a nyelvekben több-kevesebb sikerrel próbálkoznak emberek bevezetni semleges személyes névmást. Nem olyat, ami tárgyakat ír le, hanem olyan, ami a személyeket ír le.
Viszont ha ahhoz ragaszkodunk, hogy a nem az egy társadalmi konstrukció, akkor a nyelvtani nem, az nem egy grammatikai konstrukció? Tehát, hogy vannak nyelvek, ahol akár, nem tudom, 10-16 különböző nem is lehet, például grammatikailag, vagy legalábbis kategória, ezeknek miért kell egybeesni a társadalmi nemekkel?
Ezeknek nem kell egybe esni a társadalmi nemekkel, nem is esnek egybe. Például az angolul három nem van, ugye? A harmadik az a személytelen tárgyakra használják. A nyelv is egy társadalmi dolog, tehát nyilván az, hogy milyen névmásokat használunk egy nyelvben, az függ attól, hogy hogyan gondolkodunk, hogyan kategorizáljuk a világot. Olyan nyelvekben, ahol többféle nemi kategória létezik, igen, hát ezek nyilván a nyelvtörténetnek az eredményei. Azért ezek a dolgok lassabban változnak, mint ahogy a társadalmaink változnak.
Milyen előnyei származnának annak, vagy abból, hogyha minél szélesebb körben elfogadnák az emberek azt, hogy lényegében többféle nemi kategóriából lehet választani?
Ez nem... A kérdés
vagy,
nem az,
vagy inkább
hogy...
csak leíró jelleggel vizsgáljátok ezeket, de nem állapítotok
nekem
meg.
Nekem saját véleményem van erről, de nem, ez nem, ez egy másik kérdés. Tehát a kutatók nem egy normatív, nem egy preskriptív, nem egy előírást próbálnak erre adni, hanem mondjuk felmérik azokat az előnyöket és hátrányokat, amik ilyenekből következnek. De az igazából, amit szerintem fontos lenne elfogadni, az az, hogy ugyan mi úgy alapértelmezésben azt úgy gondolkodunk, hogy kétféle nem létezik, férfiak és nők, de nagyon sok olyan kultúra van, nagyon sok olyan embercsoport van, akik nem így gondolkodnak erről. És ez önmagában is azt jelzi, hogy az, ahogy mi gondolkodunk, az nem az egyetlen lehetséges, és különösen nem egy elrendeltetett, különösen nem a biológia által teljesen determinált gondolkodás. Másféle dolgok is lehetségesek, másféle dolgok is létezhetnek. Azt, ahogy mi gondolkodunk, meg ahogy ők gondolkodnak, az is a történeti, különböző történelmi és társadalmi folyamatoknak az eredője.
Tehát akkor leginkább a megértés, elfogadás az, amire...
Mindenféle előnyökről és hátrányokról lehet beszélni. Tehát az tény, hogy mondjuk az öngyilkossági ráta igen magas az olyan emberek körében, akik egyik nemi kategóriába, egyik mondjuk biológiailag és az általában mainstream által elfogadott nemi kategóriába tartoznak, sem tudják igazán könnyedén klasszifikálni magukat, vagy nem érzik magukat oda tartozónak. Különösen olyan társadalmakban igaz ez, ahol nagyon nehéz ezen a két kategórián kívül élni. Tehát azt látjuk, hogy egy ilyen nagyon szigorú két kategóriás klasszifikációval eléggé nyomasztóvá tesszük egy csomó embernek az életét, akik esetleg nem érzik ebben kényelmesnek magukat. Nem is látom különösebben a hátrányát annak, hogyha esetleg elfogadóbbak vagyunk, és mondjuk másfajta kategóriákat is megengedünk. Ezekről még azt is látjuk, hogy azért legalábbis néhány országában a világnak erőteljesen próbálkoznak emberek ezeket a nemi kategóriákat lazítani, vagy legalábbis hát újakat bevezetni, és főleg megengedőbbek az ügyben, hogyha valaki nem találja meg a helyét valamelyik kategóriában, vagy akár a kategóriát akar váltani.
Viszont ezt nagyon nehéz szerintem, hiába mondod, hogy deskriptív módon határozzátok meg a dolgokat, megfigyeltek, és nem fogalmaztok meg utasításokat, hogy mit, hogyan kellene csinálni, hogyan éljük az életünket, de szerintem, amikor az ember hall gender témáról, arról, hogy sokkal fluidabb ez az egész, nem bináris kategóriákban kell gondolkodni, nagyon nehezen tudja azt elkülöníteni, hogy itt nem arról van szó, hogy majd valaki megmondja, hogy innentől kezdve ne legyenek anyák meg apák, hanem a franciák is bevezették az egyes szülő meg kettes szülő, tehát hogy ilyenek szoktak feljönni általában kommentekben, hogy innentől kezdve nem nevelheti férfinak vagy nőnek a gyerekét, stb. Tehát, hogy erre nem hordozza ez magában azt a veszélyt, hogy mindenféle ideológiák pakolódnak rá bármilyen irányból, és ennek megfelelően jönnek majd ellenérzések a társadalomban, amikor hallanak erről?
Mondjuk, de hát persze, nyilván nem ideológiák pakolódnak rá, nem ez történik, hanem a létező ideológia megváltozik. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ő férfinak akarja nevelni a gyerekét, akkor meg nőnek akarja nevelni a gyerekét.
Tízes férfinak, egyes nőnek.
Tízes férfinak, egyes nőnek, az egyfajta ideológiát követ. Aki egy másfajta dolgot javasol, ez egy másik fajta ideológiát próbálna bevezetni, vagy legalábbis fölmeríti azt, hogy az fajta ideológia, amit az első ember követ, az nem az egyetlen lehetséges, természetes és a biológiától elrendeltetett dolog. Tehát valóban ez a fajta gondolkodás, tehát a nemről való egészen radikálisan másfajta gondolkodás, ez destabilizálja az embereknek az elképzelését arról, hogy milyen az ő világuk, és bizony felforgatná, egy másfajta nemi elképzelés bizony felforgatná azt a világot, amiben élünk, de nem feltétlenül egy negatív irányban, vagy legalábbis nem feltétlenül ugyanazoknak egy negatív irányban, mint akik most számos hátrányát szenvedik ezeknek a nemi kategóriáknak a kizárólagos a hierarchiájában.
Ez jó, hogy mondtad a felforgatást. Nem is, valószínűleg nem is annyira szakmai kérdés, de egy olyan világban, amiben élünk, ez nagyon fráziszerűen hangzik, de egy minden irányból túlfűtött világban kell még egy plusz felforgatás? Nem lenne jobb, hogyha azt mondanánk, hogy hagyjuk ezt a témát, a szociológusok foglalkoznak vele szépen irodákba, aztán adják a mindenféle tanácsokat a megfelelő döntéshozóknak, hogy...
De mi nem irodákban foglalkozunk vele. A világ változik. Igen, a világ forog, fordul föl, mindig állandóan fordul föl a világ. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt vajon támogatjuk-e a változást, vagy nem, és hanem arról van szó, hogy megértjük-e a változást, állandóan változik. A nemi kategóriánk változnak. Ahogy mondom, a nemi szerepek őrült sokat változnak. 10 évvel ezelőtt mások voltak, 100 évvel ezelőtt aztán egészen radikálisan mások voltak.
Hát a valószínűleg 100 éve nem ülhetnénk itt, hogy te rektor helyettes vagy, azt hiszem, ugye az egyetemen.
Közelítőleg nem, hát egyetemre is alig járhattam volna 100, vagy nagyon nehéz lett volna egyetemre járhattam volna már, de alig nehéz lett volna egyetemre járnom 100 évvel ezelőtt nőként. És különösen nem lehettem volna vezető pozícióban semmilyen komolyabb szervezet, vagy egy egyetemen. Tehát, és ez hát nem volt olyan nagyon régen 100 évvel ezelőtt. Tehát állandóan változik. Nem kell félni a változásoktól, vagy nem érdemes félni a változásoktól, mert akkor állandóan félünk. Mindig állandóan változik, és a világ különböző pontjain másképpen változik. Magyarországon is változik, természetesen változnak a nemi szerepek, és ahelyett, hogy ezekettől a változásoktól elmenekülnénk, vagy tagadnánk őket, lehet, hogy érdemes inkább megpróbálni befolyásolni őket olyan irányba, ami hát legalábbis több szabadságot, több lehetőséget kelt emberek számára.
Mondanám, hogy ez a szociológus véleménye, de ugye nem csak te leszel az egyetlen, aki megszólal majd a CEU Határtalan Tudás rendezvényén, hanem ott lesz például a Csádi László neurobiológus, lesz egy teológus is, ha jól tudom.
Dr. Eusz András teológus professzor.
Azért vélhetően, ja, meg lesz ugye egy aktivista is.
Márton Jóci, aki egy aktivista, és olyan emberekkel foglalkozik, akik számára nehéz beilleszteni saját magukat a két szokványos előírt nemi kategóriába.
Szóval, ahol együtt lesz egy teológus, egy neurobiológus, egy szociológus, meg egy aktivista, ott azért lehet majd számítani parázsvitákra, nem?
Nagyon remélem, és nagyon remélem, hogy parázsvitára ösztönző kérdéseket kapunk a közönségtől is.
Mire számítasz elsősorban? Mit fogtok elérni mondjuk az estének a végére, hogy közös alapokon tudtok majd bizonyos kérdéseket tisztázni? Mert itt azért szerintem az alapból nagyon nehéz, hogy milyen alapok mentén tudtok.
Egyáltalán beszélni. Nem gondolom, hogy bármiféle közös alapot el tudunk érni, és nem is ez a cél. Két cél van. Az egyik az, szeretnénk néhány érdekes dolgot mondani embereknek, hogyha egy dologra emlékszik még 3 héttel később is valaki azok közül a dolgokhoz, ami elhangzott, az nagyon jó lesz. Ez egyik. És a másik dolog pedig az, hogy ha legalábbis kérdéseket keltünk emberekben, bármelyikünk, vagy együtt közösen, ha legalább megkérdőjelezzük azt, hogy az a dolog, ami annyira természetesnek tűnik, amiről annyira meg vagyunk győződve, vagy az egyetlen elfogadható mód, arról lehet másképp is gondolkodni. Sőt, arról lehet többféleképpen gondolkodni, egyszerre többféleképpen gondolkodni. Már az egy nagy siker lenne.
Hát reméljük, így lesz. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Fodor Éva szociológussal, a CEU rektor helyettesével beszélgettünk a CEU Határtalan Tudás rendezvény sorozatával együttműködésben. Az esemény február 27-én este 6 órától lesz. A részletekre mutató linket megtaláljátok a podcast leírásában. Köszönöm a figyelmeteket, jövő héten az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézetbe viszlek titeket, hogy megnézzük, mi a tényleges helyzet az 5G kapcsán. Vajon mind meghalunk? Hogy ne maradjatok le, iratkozzatok fel a Szertár Podcastre SoundCloudon, Spotifyon, iTuneson vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is használtok. Időnként plusz tartalmakat, kulisszatitkokat, ha vannak kisebb nyereményeket, találhattok a patreon.com/szertár oldalon. Feltéve persze, ha egy jelképes havi összeggel előfizettek a Szertárra. Ez az előfizetés segít abban, hogy folytatni tudjam a szerkesztőségektől független munkát. patreon.com/szertár. Köszönöm. Legyen szép hetetek. Sziasztok.